Két részt fogunk megnézni a Bibliából, sőt, na jó, hármat, három főbb részt. Igazából az evangéliumokban egy haladunk visszafelé. János evangéliumából fogunk az első pontnál időzni egy kicsit. Aztán egyel visszábugrunk, és a Lukács evangéliumánál leszünk, és aztán még egyet visszábugrunk a harmadik pont, az Márk evangéliumához, jó? Úgyhogy, de mielőtt még odalapoznánk, egy kicsit hadd hozzuk fel az előző részek tartalmából részt, és ez az, hogy tehát, hogy mik hangzottak el eddig. Ha nem hallgattad meg, semmi baj. Hála Istennek, hogy ezeket rögzítjük. Tehát vissza tudod nézni, és kérem is. Tehát ha most csöppentél bele, nagyon örülünk neki, Isten hozott közöttünk. De nézd vissza az előző üzeneteket, mert úgy lesz kerek egész. És ha még nem iratkoztál fel a YouTube csatornánkra, akkor ott a sarokba lent, jó felé mutatok, Gábor? Ott lent van, arra rákattintasz, és már fel is iratkoztál egy kattintással, és kapni fogsz értesítést, hogyha bármi új tartalom kerül fel a csatornára, vagy az élő bejelentkezés kezdődik, akkor is jön egy értesítő előtte számodra. Vagy kövess bennünket Facebookon, a hírközösség néven vagyunk fent, úgyhogy nyugodtan lájkold és kövess minket, onnan is fogsz kapni különböző kommunikációkat, megosztott dolgokat, videókat, vagy bármit. Úgyhogy ennyit a reklámról. Tehát, miről beszéltünk az elmúlt alkalmakkor? Beszéltünk a démoni megszállottságról. És az eredetiben ugye azt mondja, hogy démonáj, zomáj. Tehát démon és megszállott. De ez nem olyan megszállottság, mint amihez hozzá vagyunk szokva az Ördögűző című filmben, hogy ott lebegsz a földön, meg föld fölött, meg fölemelkedik az ágy, meg ki vagy kötve, meg eltorzul a fejed, meg minden. Tehát nem erről van szó. Ez a szó az nem ezt jelenti. Oké? Tehát ezt a Hollywood próbálja elültetni bennünk, hogy ezt jelentse számunkra a megszállottság. Nem tulajdont jelent, hanem uralmat jelent. Uralmat jelent. Tehát, hogy átvenni az irányítást. Oké? Tehát ez a démoni megszállottság. Átvenni az irányítást. Egyébként a legjobb eszköze sátánnak, de majd úgyis fogunk erről beszélni máskor is, a hazugság által átvenni a hatalmat. Mert ugye sátánnak nincs sok ereje, de amikor egy hazugság által téged elhitet egy hazugságra, onnantól kezdve te a saját erőddel, a hazugság alapján rengeteg mindent meg fogsz csinálni. Egy egyszerű, egymondatos hazugság alapján. Ja, na, de vissza. Tehát ez a demonizomály ezt jelenti, az a megszállottság, hogy uralom alatt lenni, irányítás alatt lenni. Beszéltük arra, hogy lehet-e egy keresztény démoni befolyás, vagy démoni hatás alatt? Abszolút. Azt mondtuk, igen, abszolút lehet. Példa, tehát amit mondtunk, hogy mikor eljössz otthonról, és egy tolvaj bemegy a házadba, az ablakon, az ajtón, bármin kereszt, ami nyitva maradt, vagy betör oda, és ott van bent. Ő tulajdonos lett? Nem ő a tulajdonos. De amíg bent van, amíg nincs lecsukva, amíg nincs elzavarva, ő azon dolgozik, hogy lopjon. Oké? Tehát ez a kép. Vagy volt egy másik illusztráció az alkohol vagy drogokkal kapcsolatban, hogy amikor bekerül egy keresztény ember szervezetébe, igen, bele tud kerülni egy keresztény ember szervezetébe alkohol vagy drog, az befolyásolja az életét? Ha olyan mennyiségű? Abszolút befolyásolja az életét. Hatással van rá. Befolyásolja a viselkedését. Olyat fog tenni, ami teljesen magánkívüli. Oké? Tehát igen. Tehát hatással tud lenni egy démon egy keresztényre? Abszolút. Abszolút. Ma a kötelékben lévő hívőkről fogunk beszélni. Oké? Tehát őrőlük lesz szó. Ezt a témát még egy kicsit mélyítjük. Hogy miért? Hát azért, mert azt szeretném, hogy szabad legyen. És tényleg ez a lényeg az egésznek. Tehát nem rémizgetés, nem piszkálás, hanem szabadnak lenni. Szabadnak lenni. Mert sok hívő nem válik valóban szabaddá, mert nem hiszik, hogy kötelékbe vannak. Nem hiszik, oké? Azt hiszik, hogy keresztényként már nem lehetnek kötelékbe. Na, de aztán beszéltünk a nyitott ajtókról, három ajtóról. Láttuk, hogyan jött Sátán Péter ellen, emlékeztek-e? Jób ellen, és aztán Aháb király ellen. Ez is egy nagyon-nagyon izgalmas és érdekes volt, és a büszkeségről beszéltünk. Említettem ott egyébként 1 János 2.16-ot, ahol ott az a hármas volt, hogy a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése. És a büszkeségről beszéltünk, az élet kérkedéséről. Igen, büszkeségről. A múlt héten, és most is igazából erről fogunk beszélni. Múlt héten adtam 3 pontot, most adok még hozzá 3-at. Az utánlévő alkalommal megnézzük ezt a másik 2-t is még, 1 János 2.16-ból. Na, de hogy nézzük akkor az első pontunkat, jó? Tehát nyitott ajtó. A démoni világra való nyitott ajtó mi lehet még? A folytonos bűn, vagy a folyamatos bűn. Oké? Tehát amikor valaki folyamatosan bűnben él. Ez egy nyitott ajtó a démoni világra az életünkben. János 8.31-et mindjárt megnézzük. A 32-t tutira ismeritek. Oké? A 32-t tutira ismeritek, mert ugye abban van az a nagyon híres, megismeritek az igazságot, és az igazság mivé tesz benneteket? Szabaddá. Így van. Így van. Oké? A baj ezzel az, vagy nincs ezzel baj, de a baj ezzel az, hogy a vers ez nem így kezdődik. Oké? Tehát a 32. vers elején ott van, mindegy, valamelyik fordításban és van, vagy akkor. Tehát a mondat nem ezekkel a szavakkal kezdődik. Tehát a 31. versből jön az, ami a 32. ben van, hogy megismeritek az igazságot, vagy akkor megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Oké? De sajnos figyelmen kívül hagyjuk a 31-et. Több szempontból most csak egy szempontot mondok, hogy kihez beszél Jézus. Oké? Tehát kikhez beszélt itt Jézus? Nézzük akkor. 31. vers. Azután Jézus azokhoz fordult, akik hittek benne. Na. Tehát hívőkről beszélünk. Oké? Akik hittek Jézusban. Ha ragaszkodtok a tanításomhoz, engedelmeskedtek a szavamnak, és annak megfelelően éltek. Oké? Tehát ez igazából, ez az egyszerű fordítás egy kicsit kibontja az értelmét annak, ami sok helyen úgy van fordítva, hogy megmaradtok az én beszédemben. Oké? Tehát általában ez van, és ezt jelenti, de egy szélesebb jelentés ennek a megmaradni az ő beszédének, beszédében, az ezt jelenti, hogy ragaszkodni a tanításhoz, engedelmeskedni, oké? Engedelmeskedni annak, és annak megfelelően élni. Tehát amikor van egy tanítás, te hallod, bemegy, és nem tovább mész, hogy te azt tudod, hanem az életeden is megtörténik az, amit hallottál. Ez jelenti azt, hogy megmaradni az ő beszédében. Oké? Tehát azt mondja, ha ez megtörténik, akkor valóban a tanítványaim vagytok. Tehát megint csak tanítványok, hívők, jó? És most jön a 32. vers. Akkor megismeritek az igazságot, az igazság pedig megszabadít titeket. Oké? Tehát amikor megmaradunk az ő beszédében, akkor ismeritek meg az igazságot. Nem az, hogy ülsz 3 évet egy bibliaiskolába, vagy egy főiskolán, és tanulod Isten igéjét, és végigvetted ától cettig az összes könyvet, mindent, tehát megismerted az igazságot, és akkor ez az igazság majd szépen így szabaddá tesz téged. Tehát ilyen passzívan. Hanem azt mondja, amikor ha megmaradtok, oké? Tehát ha ráálltok, engedelmeskedtek, hallgattok az én szavamra, az életedben döntéseket az alapján hozol, amit hallottál, az igazság alapján, akkor valóban meg fogod ismerni az igazságot, aki egyébként Jézus, tehát nem az írott, hanem aki Jézus, akkor valóban meg fogod ismerni őt személyesen, és meg fogsz szabadulni. Na, úgyhogy, mi volt erre a válasz? Egyem a drága szívüket. Mi, 33. vers, mi Ábrahám leszármazottjai vagyunk. És soha nem voltunk rabszolgák. Miért mondod, hogy meg fogunk szabadulni? Na, figyeljetek, tehát ez itt a legjobb példa arra, hogy emberek kötelékben vannak, megkötözöttek, de vakok arra, hogy meglássák, hogy azok. Ez egy tipikus ilyen mondat. Oké? Tehát kikhez beszél Jézus? Zsidó, Jézusban hívő embereknek mondja, hogyha megmaradtok a szavamban, akkor megszabadultok. És a 33. vers tényleg az egyik legnagyobb vicc a Bibliában. Tehát ez, hogy soha nem voltunk rabszolgák, érted? Tehát azt mondja, mi Ábrahám leszármazottjaink, soha nem voltunk rabszolgák. Soha nem voltunk rabszolgák. Soha. Soha nem voltunk rabszolgák, azt mondja. Soha nem voltunk. Miért mondod, hogy meg fogunk szabadulni? Tehát, bocsánat, olvastátok már az Ószövetséget? Tehát rabszolgái és megkötözöttei voltak szinte mindenkinek. Oké? Tehát nem volt olyan nép, aki felé nem lettek volna rabszolgák vagy megkötözöttjeik. Röhely, röhely, tehát káldeusok, Babilónia, görögök, asszírok, egyiptomiak, az egyiptomiakról még filmet is láttunk, tehát biztos igaz. Ketté vált a tenger, meg ilyenek, oké, tehát, és figyelj, de mi a legabszurdabb, hogy miközben Jézus mondja ezeket a mondatokat, és ezek az emberek válaszolnak, kinek a kötelékébe vannak, a rómaiak kötelékébe. Oké? Tehát vakok. Vakok. Tehát vakok. Tehát ugyanez lenne, hogy tudod, mikor azt mondjuk, hogy hát Balú, hát mi keresztények vagyunk, hát mi soha nem voltunk megkötözve. És tudod, amikor egy ilyen kijelentést teszel, akkor éppen a büszkeségbe vagy megkötözve. Tehát, hogy a büszkeség kötelékébe vagy. De ott van az életünkben a félelem köteléke, amiről majd szerdán beszélünk, a vágyak köteléke, a harag köteléke, férfiaknál harag köteléke, a keserűség, az irítség, a sértődés köteléke nagyon erős az embereknél ma, mindegy, hogy hívő vagy nem hívő. Tehát hívők lehetnek kötelékben. Megkötözve. Tehát soha nem voltunk kötelékben, ezt mondják. De Jézus világossá teszik számunk. Jézus világossá teszi nekik. Azt mondja a 34. vers, igazán mondom nektek, ha valaki bűnben él, oké, ez folyamatos, az a bűn rabszolgája. Hopsz! Itt mindenkit elkapott Jézus. Tehát egy, hogy mondják ezt, egy nagy felhőt csinált, vagy hogy mondják? Halmaz, azaz, halmaz. Köszi. Halmaz. Mindenki bele tartozik. Két, tehát 35. vers. A rabszolga nem marad örökre a családban, csak a fiú. Ezért, ha a fiú megszabadít titeket, akkor valóban szabadok lesztek. Oké? Tehát Isten gyermeke. És itt nem az üdvösségről beszél. Tehát ez nem az üdvösségről szól, hanem hívőként járhatunk abban a fiúságban, amit kaptunk tőle. De közben megtörténhet, hogy visszatérünk a rabszolgaságba, visszatérünk a kötelékbe, még hívőként is. Ja. Úgyhogy azt mondja, hogy ne tegyétek ezt. És azt mondja, hogy azért jöttem, hogy ebből megszabadítsalak benneteket. Oké? Okay? Tehát ha valaki bűnben él, ugye ezt mondja, az a bűn rabszolgája. Tehát bűnt cselekszik. Vétket tesz. A görögben ez a szó, tehát több, mint amit olvasol. Mert van egy olyan jelentése ennek, hogy ez a bűn vagy vétek, ez egy tervezett dolog. Te tervezed. Bele van iktatva az életedbe. Tehát nem olyan, hogy így hopp, egy ilyen hirtelen érzelemből valami rossz tett, hanem ez egy ilyen beiktatott, tudatosan beletett. Nem bűn hashtaggel, hogy most beiktatok egy bűnt az életembe, hanem meg van tűrve, meg van magyarázva, ki van érvelve, hogy ezt én miért csinálom úgy, akár úgy is, hogy tudom, hogy mit mond Isten igéje, de én másképp csinálom. Oké? Okay? Tehát, hogy erről beszélt, tehát egy eltervezettség van, és egy elkötelezettség, ez is benne van a jelentésében, hogy egy elkötelezettség iránta. Tehát elköteleztem magam az iránta, a bűn iránt. Tehát valaki, aki elkötelezi magát, eltervezi a vétket, az bizony kötelékben van. Erről beszél. Oké? Okay? Erről beszél. És mindannyian voltunk már ebben. Tehát volt bűn az életünkben, vagy lehet, hogy van is, amit úgy tervezünk, vagy úgy terveztünk, hogy benne maradunk, hogy nem rúgjuk ki, nem toljuk ki, nem hozunk döntést ezen a területen. Folytatjunk, igazodunk hozzá ráadásul. Sőt, ki vagyunk akadva, ha mások nem igazodnak hozzá. Vagy ha esetleg valaki szóvá teszi. Vagy rejtegetjük. Rejtegetjük. Tehát, mert tudjuk, hogy de nem akarunk tőle megszabadulni, ezért tudod, védjük. Ne lássa meg más. Akkor csinál, amikor nem látják. Vagy úgy csinálom, vagy azok a bizonyos emberek, tőle elrejtem. Másoknál mutatom, de oké, tehát erről beszél. Ez egy kötelék. Ez nem gyengeség. Ez nem gyengeség, ez kötelék. De egy másik példa, Róma 6.16-ban, Pál, amit írt a rómaiaknak, hívőknek szintén, azt mondja, nem tudjátok, hogy akinek a szolgálatára odaszálljátok magatokat, annak rabszolgaként, tehát megkötözve rabszolgaként kell majd engedelmeskednetek. Oké? Okay? Tehát itt is itt van ennek a szónak a jelentése, vagy értelme, vagy ez a kép, hogy odaszánod magad valakinek, aki szolgálatára, akkor annak vagy annak engedelmeskedned kell, annak vagy a rabszolgája. Igen, ha bűnt szolgáljátok, akkor annak a rabszolgái vagy megkötözöttjei vagytok. És ennek pedig halál az eredménye. Ha viszont Istennek engedelmeskedtek, annak lesz az eredménye, az lesz az eredménye, hogy Isten elfogad benneteket. Oké, tehát hívőkhöz beszél. Tehát hívőkhöz. Tehát azt mondja, nem értitek? Tehát, hogy szolgálni fogtok? Vagy a bűnt, vagy Istent? Attól függ, hogy kinek szánod oda magad. Oké, tehát vagy a bűnt, akkor az halálhoz vezet, tehát pusztítani fog, ölni fog az életedben, vagy engedelmesség Isten felé, és annak pedig igazságosság lesz. Tehát elfogadottság. Oké? Okay? Isten elfogad. Tehát melyiket fogod szolgálni? De nézzünk Ószövetséget is akkor már itt. Jeremiás 7. 8-tól 11. versig. Figyelj, azt mondja, nézzétek! Hamis beszédekkel hitegetitek magatokat, amelyek nem használnak semmit. Loptok, gyilkoltok, házasságtörést követtek el, hamisan esküztök. Bálnak áldoztok, és más isteneket imádtok, akiket azelőtt nem is ismertetek. És ezek után még idejöttök, és megálltok előttem ebben a házban, amely nevemet visel, és azt mondjátok, biztonságban vagyunk. Annyira biztonságban érzitek magatokat, hogy mikor elmentek, folytatjátok utálatos bűneiteket, amelyeket gyűlölök. Hát rablók barengának nézitek ezt a házat, amely nevemet viseli. Akkor majd én is annak tekintem. Boom. Oda pirított Isten Izraelnek. Nyilván az Izraelnek szólt ez itt. Tehát nem a gyülekezetnek, de mint alapelv, mint elv, tehát tökéletesen be tudja azt mutatni, amit mi is simán teszünk az életünkbe akár. És tényleg annyi szimbólum van, hogy Jézus, tehát abban akár, hogy Jézus démonokat űz ki hívőkből, hogy egyszerűen átmegyünk ezen az egész felett, így átrepülünk. De figyelj, talán a legnagyobb szimbólum az evangéliumokban, tudod mi, ami így visszaköszön itt Jeremiásból, amikor Jézus bement a templomba. Ostorral. Oké, egyébként ott idézte ezt a mondatot ő is. Tehát bement a templomba, ostorral, és kiűzte. Mit üzött ki? A tolvajokat és a rablókat. Oké, tehát a tolvaj és a rabló. Tehát ki jön be Isten házába? Az ördög. A démoni befolyásoltság. Hogy lopjon. És Jézus, meg itt a kép, Jézus meg bement a templomba, hogy kiűzze a tolvajokat, rablókat. Oké? És ugye egy értelemben, tehát a templom, Isten háza az úgymond ez a hely, ahol összejövünk mindannyian. De az új szövetségben olvasunk egy olyan templomról is, ami nem egy épület, hanem te. Te. 1 Korintus 6, 19-ben a Szent Szellem temploma a mi testünk. Oké? Tehát ezt is meg kell érteni, hogy mi templomok vagyunk, a Szent Szellem temploma, és Jézus ki akarja űzni a tolvajt a templomainkból. És ez a célja ennek az egész sorozatnak, ez a célja a mai napnak is, hogy ezt a tolvajt, aki ott bent van, különböző területeken, azt Jézus kihajtsa. És Jeremiás azt mondja, hogy még mindig ebben a bűnben járunk. Folytonos bűn az életünkben. Oké? Tehát erről beszélünk. És eljövünk vasárnap a templomba, és azt mondjuk, szabadok vagyunk, és visszamegyünk a kötelékbe, és folytatjuk. Tehát ez a kép, amiről beszél. Úgyhogy a kérdésem az ez, hogy ez azt jelenti, hogy szabad vagyok, az azt jelenti, hogy megtehetek bármit, tehát szabad vagyok megtenni azt, hogy bűnben élek. Jó, hát végül senki nem csavarja a kékezem, persze, hogy szabad vagyok. De az Istentől való szabadság az. Tehát amikor Isten arról beszél, hogy szabadság, szabad, akkor az az, hogy megtehetem ezeket a dolgokat, hogy bűnben élek. Pál azt mondja, hogy ne használjuk a szabadságot a test kívánságának a betöltésére. Oké, tehát ne tervezd a bűnt. Ne tűrd meg a bűnt, hogy szokássá váljon. Érted? Tehát készíts tervet arra, hogy kijöjj abból a bűnből. Egy jó terv, amit minden Isten tisztelet végén teszünk, és bátorítalak, hogy tedd meg ezt ma is. Jakab 5.16 azt mondja, ezért valljátok meg egymásnak bűneiteket. És imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Oké? Hogy meggyógyuljatok. Tehát, hogy helyre legyetek állítva. Tehát hozd a világosságra, erről szól. Oké, tehát Isten tisztelet végén nem azt kell, hogy küldjed nekem messengeren a bűnvallomásod, csak amikor tudod, amikor arról van szó, hogy szeretnéd, de valamilyen területen szeretnél imád kérni, akkor csak bátran tedd meg. Ez tényleg az alázatnak a jele, ami kulcs a szabadulásnál. Mert a büszkeséget rombolja le. A büszkeség tégláit rombolja szét, töri szét az alázat. És a büszkeség áll mindenek fölött a kötelékben. Tehát ez sátán ezért lett kirúgva a mennyből. A büszkeség miatt. Hogy majd én. Oké, úgyhogy ezért egy hatalmas vers, ez valljátok be egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Tehát hozd a világosságra. Mert ha benne maradunk, az egy nyitott ajtó. az ellenségnek, hogy bejöjjön, lopjon, gyilkoljon, pusztítson. Oké, második. A második pontunk a mai napra. Ugye, tehát nyitott ajtók. Tehát nyitott ajtók. Az első, hogy folyamatos bűn. A második nyitott ajtó a mai nap, amiről beszélünk, folyamatos betegség. Nagyon érdekes. Tehát folyamatos betegség. Tehát a folyamatos betegség lehet, nem mindig, oké? Tehát most nem erről beszélünk, hogy akkor hirtelen mindenkire 10 ujja a kezéről, még míg a lábujja is önmagára mutatnak. Oké? Tehát egy folyamatos betegség lehet, nem mindig, lehet, oké? Lehet jele annak, hogy egy ajtó nyitva maradt, az ellenség bejött, és hozott magával egy betegséget. És ott van benne a Bibliában, most fogjuk megnézni. Meg fogjuk nézni. Most ugrunk egy evangéliummal vissza, János előtt van Lukács. Jó? Lukács 13. 11. vers. Azt mondja, volt ott egy asszony, aki már 18 éve beteg volt a benne lakó gonosz szellem miatt. Itt van a példa. 18 éve beteg a benne lakó gonosz szellem miatt. Tehát a Biblia azt mondja, hogy van betegséget okozó démoni szellem is. És így folytatja, egészen összegörnyedt, és nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta, és megszólította. Asszony, megszabadultál az erőtlenségettől, vagy betegségettől. Rátette a kezét, oké, tehát Jézus rátette a kezét, szóval mi is nyugodtan rátehetjük, amikor imádkozunk egymásért, rátehetjük egymásra a kezünket. Jézus is tette ezt. Nem ilyen bum és elterül, tehát semmilyen durva, mint amit mondjuk a tévében láthatsz, vagy nem tudom még hol, de amikor így elterülnek az emberek, nem ilyen borulósan, hanem tudod, nem kell másikat kiütni, akkor nagyobb baja lesz, mint előtte, hanem tudod, csak érzéssel, de azt mondja, rátette a kezét, mire az asszony azonnal felegyenesedett, és Istent dicsérte. De a zsinagóga vezetője, Isten áldja meg. Tehát annak a kis gyülekezetnek a pásztora. Jó? Tehát a zsinagóga vezetője, ahová Jézus bement, és ott volt ez az asszony. Megharagodott Jézusra, amiért szombaton gyógyította meg az asszonyt. Ezt mondta. Na, és de mielőtt még elolvassuk, csak hadd emlékeztessenek valamire. Hogy Jézus tegnap, ma, és mindörökké. Ugyanaz. Oké? Okay. De lehet, hogy nem tudtad, hogy egy farizeus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Tehát tényleg, tehát a farizeusok se változnak. Oké? Okay? Tehát mit csinálnak a farizeusok? Hogy ezt csinálják még ma is. Hogy idézik a Biblia egy részét, és aztán megy hozzá a kommentárjuk. Vagy a magyarázatuk. Oké? Okay? Tehát megtoldják a saját magyarázatukkal. Na figyelj, itt van az élő példája. Azt mondja, 6 nap van egy héten, hogy dolgozzatok. Ezt mondja a zsinagóga vezetője. Oké, ez a 4. parancsolat. Tehát idézi az igét. Most jön a saját magyarázat. Azokon a napokon jöjjetek, ha meg akartok gyógyulni. Ne szombaton. Oké, tehát ez egy saját magyarázat. Ezt nem mondja. Ilyet nem mond sehol. Ez már az... Tehát itt egy beteg asszony már 18 éve, és azt meri mondani, hogy gyere egy másik nap gyógyulni. Valószínű azért is 18 éve beteg, mert ugye szombaton jönnek össze, akkor van Isten tiszteletük, de akkor nem lehetett jönni gyógyulni. Érted ezt? Tehát nincs szabadító szolgálata a gyülekezetnek. Vagy gyógyító szolgálata, mert ki is van zárva. Na mindegy, tehát ez egy másik téma. De hogy a 15. versenyre az Úr így válaszolt, képmutatók. Képmutatók! Ugye szombaton is mindannyian eloldozzátok az ökreiteket, meg a szamaraitokat az istállóból, hogy megitassátok azokat.
Igen.
Nézzétek ezt az asszonyt, aki Ábrahámtól származik. Na mindjárt ebbe fogunk belemenni. Ábrahámtól származik, és akit a sátán 18 évig megkötözve tartott. Ha az ökröket el lehet oldozni szombaton, akkor mennyivel inkább fel kell oldani ezt az asszonyt a kötelékeiből? Oké, és ez az Ábrahám gyermeke, tehát hogy ez mit jelent? Ez többször így visszajön az evangéliumokban több helyen, de Galácia levélben is, és meg fogjuk nézni, ez egy fontos info. tehát ugye Ábrahámnak vannak a szó szerinti leszármazottjai, ők a zsidók. Oké, ez tiszta. De vannak szellemi leszármazottjai Ábrahámnak is. Szerintem itt ebben a részben nem a természeti leszármazottjairól beszél Jézus. Oké, tehát nem a vér szerinti leszármazottjairól. Miért? Mert a másik helyen, ahol azt mondták a zsidók Jézusnak János 8-ban, hogy mi Ábrahám leszármazottjai vagyunk, olvastuk is, Jézus meg azt mondja, nem, nektek nem Ábrahám a felmenőtök, hanem az ördög, a hazugság atya. Oké? Mert ha az lenne, ha Ábrahám lenne a felmenőtök, és itt ott is szellemi értelembe értette nyilván, ha az lenne, akkor értenétek, miről beszélek. Az János 8-ban van. Most nem akartam az egész János 8-at elolvasni, de ez volt a lényeg, amit ott Jézus mondott, hogy az igaz gyermekek hisznek nekem. Oké? De a ti apátok az ördög. Elég durva. De adok nektek még több verset, hogy lássátok, hogy ha elfogadtuk Krisztust, akkor Ábrahám fiai és lányai leszünk. Galácia 3:7. Értsétek meg tehát, hogy akik hisznek és bíznak Istenben, azok Ábrahám igazi gyermekei. Galácia 3:29. Ha pedig Krisztushoz tartoztok, akkor Ábrahám leszármazottjai vagytok, és egyúttal örökösei mindannak, amit Isten Ábrahámnak és a leszármazottjainak ígért. Oké? Tehát akik hisznek Jézusban, azok Ábrahám igaz gyermekei. És Jézus azt mondja, hogy ezt az asszonyt meg kell gyógyítani, mert Ábrahám gyermeke. Egy hívő, aki kötelékben van. Hívő kötelékben 18 év. Oké? Egy betegség szelleme által. Figyelj, nem azt mondom, hogy ha beteg vagy, az egy démon miatt van. Tehát nem ezt akarom, hogy most hirtelen betegség tudatból megszállott tudat legyen benned. Oké? Tehát nem. Tehát hirtelen bevásárolsz fokhagymából, meg papot hivatsz, és egy fürdőkádnyi vizet megszenteltetsz, és abba fürdesz minden este. Tehát nem erről beszélünk, jó? Tehát nem, nyugi. Tehát nem azt mondom, hogy amikor tüsszentesz például, akkor így, hát takarod ki belőlem, dém. Tehát nem kell ilyeneket csinálni, jó? Tehát ez nem. Tehát idióta szellem az. De azt mondom, hogy néha bizony a Bibliában egy démon hozhat betegséget. Olvastuk, ott van a példa benne, és érthető egyébként ez, hiszen ha tolvaj, akkor el akarja lopni az egészségemet. Abszolút. Úgyhogy ha nehézségem mész kereszt, akkor lehet, hogy van egy nyitott ajtó, amiről nem tudsz, és egy betegség szelleme léped be. Lehet. De a jó hír az, a jó hír az, hogy ez szellemi dolog, és el lehet vele bánni. Természeti következménye van, de szellemi a gyökere, amiről Jézus gondoskodik. Úgyhogy a szellemi gyökerekről Jézus abszolút gondoskodik. A szellemi gyökerek, amik ilyen természeti következményeket okoznak, ezek ott vannak végig az evangéliumokban. Tényleg. Tehát ha szükséged van egy területen gyógyulásra, csak olvasd az evangéliumokat. Újra, meg újra, meg újra, meg újra. Na figyelj, nézzünk egy öt Mózes, egy ószövetségi részt. Nagyon durván fog hangzani, ez megint csak Izrael népének íródott, de ott van benne ez a nyitott ajtó elv. Jó? Figyelj! Azt mondja 5 Mózes 28, 58, 59, 60, 61. Engedelmeskedj hát, Izrael népe, e törvény minden igéjének, amely le van írva ebben a könyvben. Tehát ez a megmaradni. Jó? Tehát ez az elf, hogy maradj meg az én beszédemben. Tiszteld és féld Istenünk az örökkévaló dicsőséges és félelmetes nevét. Ha nem maradunk meg, oké? Tehát ha nem, akkor az örökkévaló rémületes és rettenetes csapásokkal sújt titeket és utódaitokat. Kettős pont. Hosszantartó súlyos betegségekkel, nagy csapásokkal, sőt, mindenféle egyiptomi betegséggel is sújt titeket, amelyektől féltetek és rátok ragasztja azokat. Még azokat a csapásokat és betegségeket is, amelyek nincsenek leírva ebben a törvénykönyvben. Bizony rátok hozza valamennyit, amíg egészen elpusztít benneteket. Tehát nagyon durva. Nagyon durva. De most ne ezt a durva részét ragad meg, hanem az elv, ami ott van benne. Ez Izraelnek íródott akkor, abban a helyzetben, azokban a körülményekben. Oké, de az elv az ez, hogy Isten azt mondja, hogy ha nem jársz velem, akkor kinyitsz egy ajtót. És ha nyitva van egy ajtó, akkor ott a tolvaj be tud jönni. És hogyha a tolvaj bejön, akkor behozhat dolgokat az életedbe. Behozhat egy betegséget is akár. Mint ahogy itt az öt Mózesben szó van erről. Oké? Tehát, de hagyd mutassak a gyógyulással kapcsolatos részeket az új szövetségből. Olyan gyógyulásokat, amit az ellenség okozott a betegségekből való gyógyulások. Figyelj, Abcsel 10.38. Azt mondja, hallottatok a Názaret városából való Jézusról is, akit Isten tett messiássá. Betöltötte a Szent Szellemmel, és felruházta hatalommal. Tudjátok, hogy Jézus sok helyen járt, sok jót tett az emberekkel, és megszabadította, vagy van, aki úgy fordítja, meggyógyította azokat, akiket a sátán az uralma alatt tartott. Mert Isten volt vele. Aztán Abcsel 19, 11., 12. vers. Azt mondja, Isten pedig különleges csodákat tett Pálon keresztül. Az emberek elvitték és ráhelyezték a betegekre azokat a kendőket és ruhadarabokat, amelyeket Pál a testén viselt. A betegek pedig meggyógyultak, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Oké, tehát ezek az emberek betegek voltak. Betegek. Nem csak, hogy meggyógyultak, hanem azok a szellemek el is távoztak belőlük. Így gyógyultak meg, hogy eltávoztak ezek a szellemek. Tehát újra az elv, hogy néha kinyitunk egy ajtót úgy, hogy nem is tudunk róla. De Isten ezt meg tudja nekünk mutatni. Ja. És Jézusban szabadulásunk van. Hallottam egy bizonságot, hogy az ember meséli, hogy állandóan történt vele valami, mindig volt, balesetek történtek. Már gyerekkorától kezdve, ilyen furcsa balesetek. És tehát rendszeres látogatója volt az SBO-nak. És felnőtt korában vakációztak már gyerekeivel, meg minden, frisbiztek, és egy ilyen kicsi mélyedésbe belelépett, picike. De elég volt az, hogy elveszítette az egyensúlyát, elesett, tehát nem magasról esett le, semmi extra, elesett, és úgy eltörte a vállát, hogy ha nincs a bőre, akkor leesett volna a vállát. Tehát úgy eltört ez a váll csontit, hogy tehát ilyen, mit tudom én, milyen szilánkosra tört, hogy a bőr, a kar, a hús, meg az inak tartották a helyén. Tehát a csont az úgy elvált. Tehát olyan hálósan tört szét. És tudod, így Istenhez kiáltott, mert már így elege volt ebből, hogy Uram, tehát annyi baleset történik velem már gyerekkorom óta, hogy tehát van valami nyitott ajtó az életemben, vagy amiért ez rám jár a rúd, vagy miért van ez? És Isten válaszolt neki, azt mondta, hogy igen, van. Igen, van. És tudod, akkor uram, mi az? Tehát mutasd meg, vagy milyen bűnöm van, amiben élek, és az volt Istennek a válasza, hogy elhittél egy hazugságot. Gyerekkorodban elhitt egy hazugságot, hogy azt a hazugságot, hogy a balesetek számodra teljesen normálisak. Tehát amikor sokszor vittek téged a dolgokkal, még egy nővér, vagy nem tudom ki, ott asszisztens, még ezt ki is mondta egy gyerekkorában, hogy ez a gyerek ez itt fog felnőni. És elhitted ezt a hazugságot. Elhitted. Tudod, és... Ja. És sokan vannak, akik így elhiszik, hogy a betegség az tök normális számomra. Ez az én élettársam, vagy nem tudom. Tehát, hogy... És elmondják, hogy igen, tudom, hogy Isten képes meggyógyítani, tudom, hogy Isten gyógyít, hiszek a gyógyulásba, de lehet, hogy önmaguknak meg nem hiszik el. Oké? Okay? Tehát lehet egy folytonos betegség, lehet jele annak, hogy van egy nyitott ajtó, és ott, is, ott egy szellem, egy démon bejött, és hozott egy betegséget. És van belőle szabadulás Krisztus által. Oké, és a harmadik pontunk a folyamatos befolyás. Folyamatos befolyás. Ez majd mindjárt elmondom, hogy mit jelent ez. Ehhez mégint egyet visszább lépünk az evangéliumban, most Márkban nézzük meg a 7. fejezetet. Márk 7.24. Azt mondja, Jézus ezután elment onnan a Tírus vidékére. Ott bement egy házba, mert nem akarta, hogy észrevegyék, mégis kik tudódott, hogy ott van. Megtudta ezt egy asszony is, akinek a leányában gonosz szellem lakott. Oda ment hát Jézushoz, és a lábaihoz borult. Ez az asszony görög származású volt, a szíriai Főniciában született. Szirofőniciai. Könyörgött Jézusnak, hogy üzze ki a leányából a gonosz szellemet. Jézus így válaszolt neki. Először a gyermekeknek kell jól lakniuk. Nem helyes, ha elvesszük tőle a kenyeret, tőlük a kenyeret, és odadobjuk a kutyáknak. Az asszony így válaszolt, igen, uram, de még az asztal alatt levő kutyák is ehetnek a gyermekektől lehulló morzsákból. Mivel így válaszoltál, felelte Jézus, menj csak nyugodtan haza, a gonosz szellem már kiment a leányodból. Ő pedig hazamenve látta, hogy gyermeke az ágyon fekszik, és valóban kiment belőle a gonosz szellem. Tehát van néhány dolog, amit itt meg kell értsünk. Megint csak. Tehát görögről beszélünk. Ez egy görög nő, asszony. Nem zsidó. Oké? Okay? Szirofőniciai. Tehát ilyen vegyes. És ezektől az emberektől Isten tiltotta az ő népét. Hogy nem kevered. Nem azért, mert az a nép, az undorító nép, tehát semmilyen nem rasszizmus van benne, hanem tudta, hogy milyen a vallásaik, és tudta azt, hogy üzleti érdekből odaadják a lányaikat, fiaikat ezeknek az embereknek, akár házasság kötelékében, meg ilyet, és tehát pont ezért mondta, hogy ezt ne tegyétek. Magatok közt volt egy ilyen a törvényben, hogy magatok közt idegen néppel ne. Pontosan azért, hogy ne keveredjenek össze az idegen istenekkel, mert velük, ha összekötik magukat velük, akkor behozzák az idegen isteneket. Oké? Okay? Más kultúrába behozzák. Tehát, és oka van annak, hogy ezt az egészet itt megemlíti Jézus, tehát hogy szirofőnici, stb. Mert tehát Tírus városából, Tírus, ez egy fontos információ. Régen az is Főnícia volt. És mit kell tudni róluk? Hát a teológusok szerint Főnícia az a pogányok forrása. Tehát a pogányságnak a csatornája, ami behatolt Izraelbe. A pogány vallásoknak a csatornája, Tírus volt. Oké, tehát Figyelj, Jezabel ott született, Tírusban. Tehát Jezabel Tírusból való. Jézabel hozzáment Izrael királyához, Áhábhoz. Beszéltünk a múltkor róla. Oké? És mi történt? Jézabel bevitte a királyságba az okkultizmust, a boszorkányságot, a hamis isteneket. A démonok imádatát bevitte. Oké? Tehát ilyen szempontból tehát Jézabel hozta be a legtöbbet. Tehát Fönícia egy okkult város volt. De most ez a Szíria, ugye Szíriában, szíro-föníciai, tehát Szíria, az a Bibliában Szíria, az végig a büszkeségnek a jele, vagy képe. Szíria, a büszkeség. Tehát a büszkeség, tehát szíro-fönícia, az a büszkeség és a boszorkányságnak a keveréke. Ezt képviseli. Nem véletlen vannak ilyen információk megadva. Egy történetben. Van, amikor meg egy névtelen nem tudjuk, kivel beszél Jézus. Ott meg nyilván a történetben ezért nem fontos. De amikor ad információkat, ez fontos. Oké? És tudom, hogy már eddig is nagyon sokkoló volt a mai nap számotokra, de rakok rá még egyet. Tehát tudom, hogy sok hívő életében ott van ez a keverék. Oké? Tehát ez a büszkeség és boszorkányság. Tehát arra büszkék, hogy úgy részt tudnak venni ilyen okkult dolgokban, tehát, hogy nincs rájuk hatással, vagy ezzel büszkélkednek, hogy ó, én csinálhatom ezt, meg csinálhatom azt, meg csinálhatom amazt, hogy nincs rám hatással. És ez a szirofőníciai szellemiség. Oké? Tehát büszkeség arra, hogy megtehetünk ilyen kis kultikus, szeánszos dolgokat úgy, hogy nincs rám hatással, és azt hiszük. Tehát ilyen démoni moziknak a állandó nézése, le se tudok kattanni róla, vagy tudod a gyerekeknek megengedni démoni rajzfilmeket nézni, ahol ez a téma, démonok, szellemek, meg mit tudom én. Tehát itt van, ennek a nőnek volt egy lánya, és ez hatása volt a lányára. Tehát a lánya kapott egy démont. Érted? Vagy démoni videójátékok. A jóslás, hogy igen. Így van, horoszkóp, jövendőmondás, szeánszok, az egészségbe burkolt, okkult dolgok, tehát gyógymódok, tarotkártya, tehát ne keveredj bele. Nem kell belekeveredni. Tehát nincs szükséged horoszkópra. Tudod, mire van szükséged? Kíváncsi vagy a jövődre? Isten igéje elmondja a jövőt. És biztonságban vagy. Oké? Tehát ez a te jövőd. Krisztusban biztonságban vagy. Ez a te jövőd. És ez a nő ebből az okkult háttérből jött, és a lányának emiatt démona volt. 5 Mózes 18. Figyelj! 9-től 12. versig. Azt mondja, amikor majd bementek arra a földre, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek, vigyázzatok, hogy ne kövessétek az ott élő nemzetek utálatos szokásait, amelyeket az örökkévaló gyűlöl. Ez van, nincs? Ez nincs, akkor olvasom. Jól figyeljetek? Tehát, ezt mondja, amikor bementek arra a földre, amelyet Istenünk az örökkévaló ad nektek, vigyázzatok, hogy ne kövessétek az ott élő nemzetek utálatos szokásait, amelyeket az örökkévaló gyűlöl. Tehát 5 Mózes 18-ban vagyunk, 9. verstől a 12-ig. Azt mondja, közöttetek ne legyen senki, aki feláldozza a gyermekét az oltár tüzén. Még mindig nincs semmi. Egyikőtök se foglalkozzon jóslással, varázslással, boszorkánsággal, jelmagyarázással, ráolvasással, szellemidézéssel, halott idézéssel, sem semmiféle más okkult praktikával. Tudjátok meg, hogy Istenünk az örökkévaló mindezeket a dolgokat gyűlölés utálja. Éppen ezek miatt űzi ki előletek arról a földről nemzeteket, amelyek eddig ott laktak. Oké, tehát a világunk át van ezzel itatva. Én most nem keresztes hadjárat hirdetek ellen, csak mondom, hogy úton útfélen találkozunk. Érted, a televíziókban, ha nincs már milyen műsor, akkor ilyen hülyeségeket raknak be, hogy pénzbevonzó elefántot árulnak 5000 forintért, hogy vedd meg, rakd a szobádba, és akkor majd pénz, dőlni fog a lóvé. Tehát, és hisznek benne. Jaj. Na, de hogy tudod, benne vagyunk, és valószínű, hogy volt benne kezünk, vagy volt ránk hatása, vagy lehet, hogy most jössz rá, hogy vannak dolgok, amik része az életednek ezekből. De Isten most szól. És tudod, oda mehetünk ő elé, és mondhatjuk azt, hogy Uram, bocsáss meg, hogy részt vettem. Ebben részt vettem, abban részt vettem szeászokon, vagy mit tudom én, halott idézésen, vagy, hogy, és felsorolhatod azokat a dolgokat, amikben részt vettél, és tudod, mondhatod Istennek, hogy most visszautasítom Sátánt és az ő királyságát. Tudod, visszautasítom, és tudom, hogy Jézus az egyetlen Úr. Ő az Úr Jézus Krisztus. Úgyhogy bocsáss meg, Uram. Mert nem akarok nyitott ajtót az életemben. Ja. Na most még egy dolog ezzel a résszel kapcsolatban, tehát a szirofőnéciaival. Tehát jön ez a nő, és szabadulást kér a lányának, akit démon gyötör. És Jézus egy olyan kijelentést ad, hogy ha nem érted a Biblia nyelvezetét, akkor nem érted, hogy miről beszél. Oké? Tehát olyan tirpákságnak tűnik az, amit mond. Tehát 27. versen az, hogy Jézus így válaszolt neki. Először a gyermekeknek kell jól lakniuk, nem helyes, ha elveszük tőlük a kenyeret, és oda dobjuk a kutyáknak. Tehát a nő görög, Jézus zsidó. Jézus először is a zsidókhoz lett elküldve. Oké? Tehát ezt ő mondta is. Akkor Pál, ha olvasod őt, Pál is mondta, hogy először a zsidókhoz lett elküldve, és aztán, tudod, a gyülekezet felé, a pogányok felé. És mi gyülekezetként, a nagy gyülekezet is, először Júdeába lettünk elküldve. Oké? Tehát először a zsidókhoz, és aztán utána a pogányok felé. Na, tehát de van, igen, van még egy dolog, amire utal ez az egész. Hogy emlékezz vissza, hogy azok, tehát csak azok a gyerekek, akik a hitben vannak. Oké? Tehát itt Ábrám gyermekeiről. Ábrám gyermekei. Tehát azok a gyerekek, akik hitben vannak. Figyelj, ezt olvastuk Ábrámmal kapcsolatosan. Tehát először a gyermekeknek kell jól lakniuk. Oké? Jézus mondja ezt. Először a gyermekeknek kell jól lakniuk. Tehát akik az Ábrahám gyermekei. Ezt érthetjük úgy is, hogy a zsidók először, de aztán a hívők először. Oké? Ha szellemileg értjük. És aztán olyat mondom, amihez megint csak bibliai nyelvezet ismeret szükséges, mert azt mondja, nem helyes, ha elveszük tőlük a kenyeret a gyerekektől, és oda dobjuk a kutyáknak. Oké? Hogy oda dobjuk a kutyáknak. Na most tényleg bunkon hangzik, tehát elég kegyetlen. Tehát azt mondanám, hogy jó, akkor most jön a kérdéseknek az ideje, Isten tisztelet után lehet kérdezni, és akkor fölteszi egy hölgy a kezét itt a negyedik sorba, ötödik sorba fölteszi a kezét, mert neki van kérdése, és akkor látom, hogy ez a hölgy ott szeretne, de kutyákkal nem beszélek. Bárki másnak van-e kérdése? Oké, tehát körülbelül így hangzik, hogy ránézel. De Jézus nem bunkó. Tehát tényleg Jézus nem bunkó itt. Oké, tehát azért beszél a kutyákról, mert egy biblikus nyelvezetet használ. Ezzel mondja meg neki azt, hogy te nem hiszel a messiásban. Oké? Tehát te nem hiszel a messiásban. De nézd csak, Jelenések könyve, figyelj, 22. fejezet, 14. 15. ez már van? Jó. Jelenések 22, 14, 15. Áldottak és boldogok, akik kimossák ruhájukat, mert joguk lesz rá, hogy egyenek az élet fájáról, és a kapukon keresztül bemenjenek a városba. Ez a menny, jó? Nagyon leegyszerűsítve, ez a menny. De kívül maradnak, tehát a mennyen kívül maradnak a kutyák, akik varázsolnak, akik szexuális bűnökben élnek, a gyilkosok, a bálványimádók, és mindazok, akik szeretik a hazugságot. és hamis dolgokat tesznek. Tehát a Biblia alapján a menny kapuján kívül gyilkosok, báványimádók, hazugok, csivavák, pitbullok, labradorok lesznek, ugye? Mert kutyák is felsorolta a bűnös dolgokat. Oké, tehát más magyarázat nincs. Ha szó szerint értjük. Oké, tehát, de nem. Tehát, vagy szó szerint értjük, és akkor a különböző kutyafajták ott vannak, meg azok a bűnös emberek, vagy van valami jelentése a kutyáknak. Oké? Tehát, ez a kutya kifejezés, ez az elveszett embereket jelenti. Tehát egy halmaza. Az elveszett embereknek a halmaza a kutyák. Tehát a megváltottak a mennybe mennek, itt jelenések 22-ben, bemennek a megváltottak a mennybe, és az elveszettek meg kívül maradnak, kint. Oké? Tehát a kutyák az elveszetteket jelenti. De figyelj, Filippi 3.2, Pál is beszél. Vigyázzatok, maradjatok távol a gonosz emberektől, akik olyanok, mint a kutyák. És itt arról van szó, hogy vigyázzatok azoktól a gonosz emberektől, akik azt mondják magukról, hogy hívők, de nem azok. Oké, így lesz érthető ott, hogy Pál miről is beszél egyébként ott a fejezetben. Legyetek óvatosak, mert ezek gonosz ügyet szolgálnak, és mindenkit alá akarnak vetni a körülmetélésnek. Ezek a kutyák. Tehát azt mondja, legyetek óvatosak velük. Na most. Tehát vagy szó szerint értjük, tehát tényleg kutyák, azt jelent, és Pál is azért ír a kutyákról, mert a missziós útján állandóan megharapták a kutyák, és megutálta a kutyákat, és ezért használja, tehát mindenhol belerakja. És ezért biblikus ez a tábla is, hogy vigyázz a kutya harap. Tehát vagy ez, vagy tényleg van más jelentése, oké? Tehát vagy kutya, azt jelenti, hogy kutya, vagy nem hívőket jelent. Más nem lehet, más opció. Oké, tehát nincs több választás. És erről beszélt Jézus, hogy ott van, hogy Uram, szükségem van a szabadításra, jött a nő. Szükségem van a szabadításra. Jézus válasza pedig azt mondja, hogy az nem az elveszetteknek van a szabadítás, hanem a gyermekeknek. Tehát nem az elveszettnek van a szabadítás, hanem a gyermekeknek. És most figyelj rám, és ez a lényeg. Ez a lényeg, hogy ha Isten gyermekei nem lehetnek kötelékben, akkor miért mondja Jézus azt, hogy a szabadulás a gyermekeknek van? És figyelj, kenyérnek hívja, tehát kenyeret a gyereknek. Hát ki volt a kenyér? Jézus. Oké, tehát ami a gyermekeké. Tehát az övék, a miénk, a kenyér az a miénk. Jézus testtel kenyér. Tehát amit mond neki, hogy hinned kell először a messiásban, hogy szabadulásod legyen. És én vagyok az, aki szabadulást hoz neked. Oké, tehát ahhoz, hogy szabadságod legyen, hinned kell bennem. Ezt mondja Jézus ott. Mert elveszett vagy amúgy. Ha nem hívő vagy, akkor kötelékben vagy mindenképpen. De úgy nem jön szabadulás, hogy Krisztus nélkül. Hanem Krisztusban jön a szabadulás. Tehát először a bűn rabságából kell megszabaduljunk. Jézus Krisztus vére által, ahogy átadom az életem, alávetem az életemet neki. Ez az evangélium. És tehát azt mondja, tehát a szabadulás nem az elveszetteknek van, hanem a gyermekeknek. Tehát a hívők kötelékben tudnak lenni. Oké? És szükségük van szabadulásra. És ugyanez ezzel a nővel is. Ugyanez. És mi történik? Megalázza magát. Megalázza magát. Azt mondja, igen, Uram, de még a kutyáknak is esik le morzsa. Tehát azt mondja, igen, Uram. Úrnak nevezi őt. És elismeri, hogy ő kutya. hogy bűnös. Tehát ez az asszony, ez megtértott. Elismerte Jézust urának, és elismerte, hogy ő kutya, tehát, hogy bűnös ember, hogy elveszett ember. És ez kell, az újjászületés, és ez kell, hogy elismerjem azt, hogy én egy bűnös ember vagyok, és szükségem van egy megváltóra. És aztán oda bízni az életemet, rábízni az életemet Jézusra. És erre az alázatra mondta azt Jézus, hogy oké, most jön a szabadítás. A lányod megszabadult. Úgyhogy imádkozzunk most, jó? Imádkozzunk. Lesz egy dalunk most. Egy rövid ima után lesz egy dalunk. És hogyha bármilyen területen szükséged van imára, ha bármilyen területen, akkor nyugodtan jelezd felém. Küld el messengeren. Leírhatod, hogy milyen területen, ha gondolod. Nem muszáj, csak kér imád, aztán majd Isten vezet engem, hogy hogy imádkozzak. Vagy teljesen mindegy. Isten, ha indítja a szívedet, akkor csak alázd meg magad. Csak alázd meg magad. Tehát igen, Uram! A kutyának is jár morzsa. Tehát, hogy igen, Uram, ezen a területen bajom van, vagy bármi, szükségem van segítségre. Oké, tehát alázat. Az alázat jele. Tudod, Jézus, bocsáss meg. Bocsáss meg. Úgyhogy köszönjük, Istenünk. Köszönjük, hogy a te nagy szeretetedben megtaláltál minket. Hogy te már előbb szerettél, mint ahogy mi rád bíztuk volna az életünket. Ezért jöttél el, hogy te megments minket. Minket bűnös embereket. Úgyhogy itt vagyunk, a tiéd vagyunk. És hogyha te most rá akarod bízni az életedet, akkor csak tedd meg. Mondd ezt neki, hogy igen, bűnös ember vagyok, Jézus. Szükségem van egy megváltóra. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy a véredet adtad, értem. Hogy elvetted a bűneimet. És most itt az életem, rád bízom. Legyél te az életemnek az ura. Királya. Követni akarlak, Uram, az életem hátra lévő részében. És hogyha ezt megtetted, akkor gyermek vagy. Hogyha tényleg megtetted. És kérhetsz szabadulást. Köszönjük, Jézus. Imádunk téged. Magasztalunk téged. Egy csodálatos Isten vagy. Tényleg veled biztonságban vagyunk, és csak köszönjük tényleg azt is, amikor mutatsz nekünk nyitott ajtókat az életünkben, ahol az ördög befér között. Csak szükségünk van a te igazságodra. Mert tényleg a te igazságod szabaddá tesz bennünket. Annyi hazugságot hallottunk. Olyanoktól is, akiket szeretünk, a mai napig szeretünk, tisztelünk, de mégis hazugságok velünk kapcsolatosan. És az életünk sokszor ilyen hazugságon alapszik. Csak Uram, takarítsd ki ezeket a igazságodat. Cseréld ki az összes hazug mondatot, gondolatot, viselkedést velünk kapcsolatban, amik uralják az életünket. És adj helyére igazságot, szavakat a te szádból, élő szavakat. Szükségünk van rá. És imádkozom azért is, hogy akik hallanak minket, akik itt vannak velünk, hogy mi is igazságszólók legyünk mások életére. Önmagunk életére is, de mások életére is. Nem akarjuk, hogy az ördög használja a szánkat. Segíts ebben, Uram, Jézus nevében. Amen.